Isten megmutatta, hogy hogyan éli meg a vallás és a politika a gyermeki lelkületet a székelyekben. Hogyan ölte meg annó, ugye, amikor bejött intenzíven ugye ez a nyugat-európai világ vallási kultuszok, és hogyan öli meg most is. Nagyon kemény gondolatok következnek úgy, hogy csak azt mondani, hogy aki fél attól, hogy szembesülni fog a benne lévő gyalósággal, gonoszsággal, az inkább most kapcsolja ki ezt a felületet. Tehát magyar katonák székely gyerekek ellen. Magyar katonák támadtak ugye székely gyerekekre. Isten megmutatta, hogyan ölte meg, és öli meg ma is a vallás és a politika a gyermeki lelkületet a székelyekben, az együvé tartozás és a nemzeti öntudat erősítése jegyében. Ugye ez történik. Elmondom az álmot, amit kaptam, utána meg arról fogunk beszélgetni, hogy ezt a valóságban hogyan láthattuk, hogyan tapasztalhatjuk ezt a jelenséget. És nyilván, amit elmondunk, azért mondjuk el, hogy aki hallja és megérti, magára ismer a történetben, ezekben a kijelentésekben, az esélyt kapjon arra, hogy újból gyermekké legyen, feltámadjon. Az ő kemény, kőkemény, felnőtti szíve úgymond megtörjön, felpuhuljon és gyermekké legyen. Az álom a következő. Azt láttam, azt álmodtam, hogy vendégünk volt Magyarországról. Egy ilyen szőke hölgy volt. Feltetőleg ilyen festett hajú szőke hölgy volt, ilyen középkorú, tehát nem volt sem fiatal, sem túl idős. Egy ilyen emancipált hölgy volt, egy ilyen paráznanő, aki feltetőleg már évekkel korábban elvált, el volt válva, ugye, és élte az ő szabadságát, azt a szabadosságot, amit ugye felkínált számára is a nyugati világ, Amerika, Babilon. Itt volt Székelyföldön is, hát ugye mi szeretettel fogadtuk őt, és vendégül láttuk, és hát örültünk. Úgy igazából ugye ez volt, mindig egy ilyen nagy különbség volt Magyarország és Erdély, Székelyföld között. Tehát ugye Magyarország közelebb volt a vadnyugathoz, Amerikához. Magyarországon hamarabb megtörtént a valami Amerika, mint Székelyföldön. És amikor ugye kezdtek, a határok megnyíltak és kezdtek bejönni a magyarországiak Székelyföldre, mi örültünk, a székelyek örültek, és avval a vendégszeretettel és avval az egyszerűséggel fogadták őket, amit ők itt megszokhattak Székelyföldön. És vendégül látták kedvesen, mert hát ugye ők is tehát örültek, tehát vendégszeretők voltunk. Azért mondom, hogy voltunk, kedves székelyek és kedves magyarok, hogy itt ez már lassan múlt idő. Sajnos itt már Székelyföldön is a vendégszeretet már lassan múlt idő, mert az a szellemiség bejött Székelyföldre is, ami korábban bement Magyarországra, nyugatról, ugye Amerikából, Nyugat-Európából, és minket is megfertőzött. Már lassan tele van a hócipőnk nekünk is a vendégekkel, ugye, és elmondom, hogy miért, mi az oka ennek. Szóval bejött ez a szőke hölgy, ugye, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy az a nő milyen karakter volt, milyen típusú nő volt, tehát egy ilyen paráza nő, nem volt férje, feltetőleg már rég elvált, festett szőkehaja volt, pontosan, mint az olyan filmekben, ugye, és hát mi örültünk, mert ugye hát egy modern nőt láttunk, egy modern szemét láttunk, ugye modern szemét, modern nyugat-európai embert láthattunk vendégül. És mi is ugye azt reméltük, hogy valami, nem tudom én, mit kapunk majd tőle, ugye valami hatalmas dolgot. De az történt, hogy ez a szőke hölgy vett itt valahol, Székelyföldön, vett egy tyúkot, vagyis egy olyan jó, kövér, egészséges ilyen házi csirkét, ugye, amit le lehet vágni, jó húsos csirkét, meg lehet főzni, finom leves készül belőle, és nincsen, ugye, tehát nem tápos, hanem még ez ilyen pityókával, meg mit tudom én, maggal, szemekkel táplálkozott, ugye, és az udvaron nőtt fel, nem pedig egy beton istálóban. Tehát ő vett egy ilyen kövér csirkét, ugye, itt Székelyföldön, és abból ő főzött egy húslevest nekünk. És ez a húsleves meglepően híg volt, nagyon híg volt az a húsleves. Tehát úgy éreztük azt, hogy hát mi életünkben ilyen húslevest nem ettünk, ilyen rosszat. Tehát hogy lehet egy olyan egészséges csirkéből, házi csirkéből ilyen hitvány húslevest főzni? Meg voltunk mi is lepődve. És még azt mondta, hogy még így meghagyogatta nekünk, hogy azok, vannak azok a bizonyos testrészek, ugye, ami, ahol jó, olyan finom, húsosabb, finomabb részek, ugye borcikai a csirkének, hogy azt ne bántsuk, azt ő elviszi Magyarországra. Úgy gondolom, hogy az állam már idáig is nagyon beszédes. Nagyon beszédes. Tehát ő itt megszerezte azt a csirkét, ugye, azt a finom házi csirkét, azt a bio csirkét, ugye, mert mi nem tudtuk azt, hogy van bio csirke. Korábban csak csirke volt és tyúk. Nem tudtuk azt, hogy a csirke meg a tyúk élhet műanyaggal is. Mi erről nem tudtunk korábban, amíg a határok meg nem nyíltak. És hát igen, azt a bio csirkét, a finomabb részeit, azt ő úgy szépen felcsomagolta, és azt elvitte Magyarországra. Tehát a javát elvitte Magyarországra, és ugye a gyengébbik részéből főzte azt a húslevest, amit mi is megkóstolhattunk, és ami nagyon-nagyon híg volt. És hát arra emlékszem még, hogy amikor csomagoltunk neki, ugye, mert készült ő hazafelé, hát megtöltöttük az ő csomagját, az ő podgyászait különböző ilyen ajándékokkal, meg mindennel, ugye. És úgy emlékszem, még sört is akartam beletenni a podgyászába, itteni sört. És akkor megjelent nekem egy rokonom, egy valaki, aki azt mondta, hogy ne tegyek bele sört, mert azt ő majd tesz, mert neki bőségesen van, és ő majd tesz bele sört az ő podgyászába. Ez a személy, aki megjelent álomba, ugye, aki azt mondta, hogy ő majd az alkoholt, ugye, tehát a drogot, ugye, a kábítószert, most inkább nevezzük így, hogy legyen tisztább a kép, ő azt majd belehelyezi az ő podgyászába, azt én nem kell belerakjam, azt nem kell neki felcsomagoljam. Ami még érdekes volt ebben az álomban, az, hogy az én ruháim meg voltak mosva, de nem voltak teljesen megszáradva, és fel akartam csomagolni azt is, hogy majd szárítsam meg itt a kint az erdőn, vagy valami ilyesmi. Szoktam ilyen csinálni, megmosom a ruháimat is. Itt majd megszárítom az erdőn. És nem fért el az én ruhám, tehát úgy abban a podgyászban, a csomagban már nem fért el, és elejtettem a földre a ruhámat, és úgy emlékszem, hogy bánkoltam, hogy a ruhám bekoszolódik. Annyira el vagyok foglalva azzal, hogy mit csomagoljak annak a nőnek, ennek a női személynek, hogy az én ruhám belesett a mocsokba, a szemétbe, és újból bekoszolódott. Na hát ennyi körülbelül az álomkép, és úgy gondolom, hogy ez eléggé magáit beszél, viszont lehet róla beszélni, hogy kibontjuk és megfejtsük, hogy itt miről is szól, és mit akar nekünk üzenni ezzel az álomképpel a mindenható Isten. Többször beszéltünk arról már, ugye, hogy mi történt annak idején, amikor bejött a hit gyülekezete Erdélybe. Tehát a tegnapi beszélgetésben is volt erről szó, hogy itt már korábban is voltak gyermekek, itt Székelyföldön. Itt voltak Isten gyermekei, hittek Istenben, sőt, még a Bibliát is ismerték, házanként összegyűltek, és voltak kijelentéseik, volt örömük, meg minden. Akkor jött a hit gyülekezete, szevasztok, tesók, ó, hát ti is Jézushoz, mi is Jézus, és akkor dicsőség az Úrnak, meg minden, és így szépen bekebelezték őket. Tehát azokat, akiket Isten elhívott, a Krisztusnak a lelke elhívott itt Székelyföldön, Erdélyben, azokat ők szépen összegyűjtötték, és szabadságra hívta őket, azokat szépen összegyűjtötték, és beszervezték az ő szervezetükben. És azért akartam ezt, azért éreztem, hogy erről fontos erre emlékezni, erre a dologra, mert hogy van a teremtés? Először van az ige, utána van a ugye a testet öltés. Hát először van a terv, először van ugye a lelki dolgok, és az később megvalósul. Tehát azért tartottam fontosnak ezt elmondani, hogy igen, tehát maga a Székelyföld leigázása Magyarország által, nagyon kemény, tudom, kemény szavak ezek, de meg fogjátok érteni, miről van szó. Tehát azért is beszélek erről, mert aki hallgatja ezt Magyarországról, magára ismerhet, még úgy is, hogy ugyanígy lett leigázva Magyarország is. Csak nem Székelyföld által, hanem mit tudom én, Ausztria által, ugye az osztrák-magyar monarchia által, a nyugati Európa által és Amerika által. Tehát ami történt Magyarországgal, a magyar emberekkel, a nyugat által, a nyugatiak által, a nyugat-európaiak által, az történt itt Székelyföldön a magyarországi emberek által. Tehát bejöttek ide Erdélybe, és ugye, mint ahogy a hídgyülekezete bejött Erdélybe, először behozták azt a szellemiséget, azt a lelkületet, és utána az a lelkület úgymond testé lett, tehát megfogant itt is a székelyekben, az a lelkület, az a szellemiség, és leigázta őket, tehát szó szerint megölte bennük a gyermeket. Mert amikor bejöttek ezek a modern, nyugati emberek, a székelyek, ugye a balga székelyek, mondjam azt, a balga székelyek, ugye a jóhiszemű székelyek, ők ilyen isteneket láttak bennük. Tehát ők azt hitték, mi azt hittük, hogy ez a nő, ugye ez a szőke nő, ez egy gazdag nő, hogy hű, mekkora gazdagságból jön ő. De valójában ő nem volt gazdag, csak mi hittük őt gazdagnak. Hát ő már eladta az országát, eladta a földjeit, eladta a vagyonát nyugatnak. De eladta a lelkét is nyugatnak. Érthető emberek. Ez történt. És akkor ő bejött evel az imidzsel ide Székelyföldre, hogy hűha, hát jött a nyugati hölgy. Gyönyörű szép, hosszú szőkehaja van, festett szőkehaja van is. Feltetőleg nagyon gazdag. És hatalmas csellel ugye megtévesztette a székelyeket, ugye az itteni kincset ő megszerezte, ugye a bió csirkét megszerezte, a finom húsos csirkét ő megszerezte, és annak a javát elvitte Magyarországra, felcsomagolta, és elvitte Magyarországra. És ami megmaradt a csirkéből, ugye ott a csontokból, meg mindenből, főzött a székelyeknek egy húslevest. Ezt tette a nyugati kereszténység Magyarországgal, az amerikai kereszténység ezt tette Magyarországgal, a magyar keresztény emberekkel, és ezt tették a magyar keresztények, ugye, amikor bejött a hídgyülekezete az erdélyekkel. De ez történik persze, hogy mondjam, ilyen teljesen hétköznapi vonatkozásban is, tehát mondjam azt vallástól függetlenül. Sokan megjárták ezt, hogy igen, bejöttek a magyarországiak, és hú, hát magyarországi vendégeink vannak, hát hogy az anyaországból jöttek a vendégek, ugye, és tényleg a székely mindent megtett az elején. Mindaddig, amíg rá nem jött arra, hogy lenézik őt, tehát a nyugatiak lenézték a székelyt, a keleti, egyszerű gyermetek szívű embert. Lenézték. Tehát konkrétan meg volt alázva a székely. Tehát ki volt zsákmányolva, mert ami érték volt, és ami értékes volt, azt elvitték innét, a fenyőfa is, ott ami volt, na, itt, azért volt itt ez az, és még mindig van. Azt elvitték, és közben ugye hát röhögtek a markukba, hogy a buta székelyekből milyen szépen meg lehet élni, mert ők beérik a csontlevessel, ők majd eszik a húslevest Magyarországon. Tehát mi történik, emberek, akiket korábban kizsákmányolt a nyugat, ugye a modern világ, az Európai Unió, az amerikai nagy hatalom, ugye őket ugye kizsákmányolta, és ők mint nincstelnek jöttek ide, de úgy, hogy elhitették velünk, hogy ők gazdagok, ők ilyen kis istenek. De ők is lopni jöttek, de nem tolvajnak voltak öltözve, hanem gazdagnak. Ők gazdagnak mutatkoztak, és mi elhittük, hogy ők gazdagok. És ugye mivel mi is ugye nem voltunk hűségesek a mindenható Istenhez, nem voltunk hűségesek ahhoz, amit mi kaptunk tőle, mi megkívántuk azt a gazdagságot, amit ugye a magyarországiak mutattak nekünk, és ami valójában nem gazdagság volt. Vannak nagyon durva történetek, és erős nem szeretném ezt nagyon hangsúlyozni sem, miért. Azért, mert nekem meggyőződésem, hogy nem mindenki ilyen Magyarországon. Én nem szeretnék általánosítani, viszont mégiscsak van egy ilyen általánosság az egészben, mint ahogy ugye az osztrákok hidegebbek, ott nyugatabbra még hidegebbek, és még nyugatabbra még hidegebbek, na ugyanígy történik a dolog. Tehát ugye akik tőlünk nyugatra vannak, azok olyan hidegebbek, és persze vannak van kivétel, akik tényleg vágynak arra az egyszerűségre, akik elengednék ezt a hidegséget, a kőszívet, a modern embernek a fenevad szívet, ugye, hogy magukra öltsék azt a szívet, ami most már Székelyföldön is csak hébe-hóba található meg. Tibor, hogyha akartál mondani?
Igen, akartam mondani, és mondom is. Tehát az egész álomból, amit te kaptál, nekem az jött le Isten kegyelméből, hogy Isten, maga a Teremtő Jóatyánk ilyen gyermekies lelkületről mutatott neked egy álmot, tehát egyértelműen azt mutatta meg, és amit én is láthattam az utóbbi időben álmokon keresztül, és nekem is mutogatta, és erről nagyon sokat beszéltünk, és sokat is kell beszéljünk, úgy néz ki, hogy nyilvánvalóvá legyen az, hogy hol tévedtünk el mindannyian. Tehát ugye a magyarországi magyarok is, ugye, úgy, ahogy mondottad, hisz itt is vannak még gyermekies lelkületű emberek, most is valamelyes, de ugye minél keletebbre megyünk, annál több van. Tehát Isten rajtunkon keresztül és a mi lelkületünkön keresztül érzékeltette képekbe, tehát képekbe megmutatta azt, hogy hogy történik az, hogy az a gyermekies lelkület, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy áldalak és magasztallak téged, mennyei atyám, mert elrejtetted ezeket a dolgokat az okosak és a bölcsek elől, és kijelentetted a kisdedeknek, ez a lelkületnek a, mondjuk ki, a legyilkolása, tehát a kirablása egyszer, utána a legyilkolása, mert erről beszélgetünk. Ami ugye, ahogy mondtad, hogy itt is megtörtént valamelyest hamarabb, mindig olyan, mintha a keletebbre mész, mintha az időben visszautaznál, de minél keletebbre menjünk, ugye annál jobban megvan az emberekben ez a gyermekies lelkület, de egybe ugye ez a naívság is. Tehát a gyermek milyen naív? Ugyanilyenek voltunk mi is, és ebben az államsorozatban, mondom, én is kaptam erről képeket régebb is, nem is olyan régen is csinálhattam videót. Isten pont azt mutatta meg, hogy nekünk meg az volt a fő jellemünk, hogy mi olyanok voltunk, ugye kutya képében mutatta meg nekem, hogy ez az igazi házőrzők, tehát ugye széke ember is milyen, tehát ilyen földhöz ragadt házőrző jellemmel van meg valamelyes, tehát ez a hűséges típusú, mert tudom, hogy az álmodban volt egy ilyen rész is, majd remélem, hogy azt is elmondod, én lehet, hogy egy picit megelőztelek. Tehát ez a jellem is megvolt bennünk, ugye Isten képeken keresztül így mutassa meg, és így csak a gyermekies lelkületről azért beszéltem egy picit, hogy az Isten így tanít minket, így mutassa meg nekünk, hogy tudjunk erről az egész jellemről, szellemiségről úgy beszélni, hogy tényleg, aki meghallja, fölismerheti azt, hogy hol csúsztunk el, mindannyian, mondjuk a Kárpát-medencei magyarság, mert ugye magyarul beszélünk, tehát magyar emberekhez szólunk, és ezért nem is általánosítunk, hanem valójában velünk is hogy történt meg, tehát mi mire voltunk jók az utóbbi időben, és most megmutatkozik, és majd kiderül mindjárt itt a beszélgetésben, is érzem, hogy Isten kibontsa, hogy mire voltunk jók, és mire akarnak minket rávezetni. Fokozatosan. Tehát ez az egész nagy, úgymondva testvéri szeretet idézőjelben a politika és a vallás részéről is miről szól. És itt be is fejezzem, Attila, folytassa tovább.
Hát nekem eszembe jutott a történet, amikor kimentél Magyarországra, és először ugye még az elején megkértek, hogy valamit látták, hogy értesz bizonyos dolgokhoz, és megkértek, hogy nem tudnál nálak is valamit elvégezni, valamit megcsinálni, valamit megjavítani, vagy nem tudom én pontosan, mire kértek meg. És te mondtad, persze, miért is ne, természetesen, és elmentél is, és azt megcsináltad, amire megkértek, és amikor kérdezték, hogy mennyivel tartoznak, mondtad, hogy semmivel. Tehát ugye te megszoktad azt, hogy itt Székelyföldön, hogy hát lehet ingyen is dolgozni, örömmel, segítőkészséggel, hogy ugye egymást szolgáljuk, és ebben neked örömöd volt, és amikor te azt mondtad, hogy nem tartoznak semmivel, hogy te ezt ajándékba csináltad, ingyen csináltad, akkor lehülyéztek, lebolondoztak, hogy hát te ilyen hülye vagy ember, ilyen szaktudásod van, és akkor te nem kérsz semmit. És akkor ugye döbbentél le te is, hogy te hova kerültél? Ugye, tehát téged is elkávított a nyugati állam, hogy ott majd jobb lesz, és amikor kijutottál oda, akkor megláthattad azt, hogy te valójában hova kerültél. Egy olyan helyre, ahol szégyen segíteni embereknek, szégyen az önzetlenség, és az a értékes ember, és az a jó ember, aki megkéri az árát a munkájának, és eszágában sincs bármit is megtenni az ő embertársáért ingyen, ajándékba, szeretetből. Igazából erről beszélünk, hogy ez a lelkület hogyan jött be Erdélybe, és emlékszem, mert eszembe jutatja nekem Isten azt a dolgot, hogy amikor Isten beszélt az ő prófétájához, és elmondta, hogy menjen és szóljon az embereknek, és mondja el, hogy mi az ő terve, hogy hogyan kéne itt éljünk itt a Földön is, már hogyan kéne éljünk ahhoz, hogy legyen értelme az életünknek, akkor felhívta a próféta figyelmét, hogy de vigyázz, ne te térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Ezt mondta az Úristen. Hogy ne te váljál olyanná, amilyenné ők váltak, hanem ők váljanak olyanná, amilyen te vagy, amilyenné én téged tettelek. Szeretetteljessé, szolgálatkészé, igazságosá, és így tovább, és így tovább. Viszont mit tett a székely gyermek? Hát olyanná vált, amilyenné tették őt, tehát az új standard ugye bejött, mi is most már a keményebb szívűek vagyunk, hidegebbek vagyunk, és ugye akikre felnéztünk korábban, ugye azokra a nyugatiakra, a magyarországiakra, most már majdhogy nem gyűlöljük is őket, mert megláttuk az éremnek a másik oldalát. Persze ez sem jó, mert ez nekünk nem jó, nekem nem jó a gyűlölködés, de akiket ugye korábban bálványoztunk, felnéztünk, hogy jó, hát jöttek a nyugatiak, most azt mondjuk, hogy táposok. De közben elveszünk észre, hogy mi is már épp olyan táposok vagyunk, mint ők. Lassan már nincsen különbség. Nincs különbség a magyarországi és a székelyföldi emberek között. Mi is épp olyan hidegek vagyunk, mi is olyanná váltunk gyakorlatilag, mint amilyen ők. Tehát miután ugye minket megcsaltak, mi jó hiszeműen, naívan, jó, hát jöttek a magyarországi istenek, ugye a tesók, utána ugye mi is bekeménytettünk, és ezt a lelkületet adtuk mi is tovább egymásnak is. És így lett ugye ember-embernek az ördöge itt Székelyföldön is. És már tényleg az van, hogy ahhoz, hogy mi is azt megtapasztaljuk, azt, amit korábban a magyarországiak tapasztalhattak, mert nekem meggyőződésem, hogy voltak olyan magyarországiak, akikre eljöttek is, valóban értékelték azt a vendégszeretetet és azt a gyermetegséget, amit ők láthattak itt a székelyeknél. És nem akarták őket megváltoztatni, hanem ők kívánták meg, hogy olyanná váljanak. Az ő szívük is felpuhuljon, fellágyuljon. Nekem meggyőződésem, hogy voltak, és most is vannak ilyen magyarországiak, akik így jöttek Erdélybe, így jöttek Székelyföldre. De sajnos az öme az olyan volt, amilyenné tette őket ugye az osztrák-magyar monarchia, ugye Ausztria, Nyugat, vagy Nyugat. Mondja csak.
Ezzel kapcsolatosan kaptam most egy kijelentést, hogy történhetett ez meg. Hogy mármint akár velünk székelyekkel, akár magyarországiakkal, hogy jöttek az amerikaiak, és meg tudták tenni azt, amit megtettek, hogy elkurvultak, ugye belementek még jobban az anyagiasságba, elhidegült a szív. És miért tudott megtörténni ez velünk is, hogy a magyarországiak által elkurvultunk, meghidegült a szívünk, vallásosak lettünk, képmutatók lettünk, és nem lett az a melegség, őszinte szívből jövő melegség, hanem ez inkább az a képmutató. Hát egy példát szeretnék elmesélni, ami tükrözi ezt az elbukást. Én, amikor 10-es lehettem, kaptam ajándékba a barátomtól egy telefont. Kapott ő egy új telefont Magyarországról, egy Nokia telefon, nagyon szép telefon volt, az oldala világított, és mondtam, hogy ad nekem, megvásárolnám én is azt a telefont, és mondta, hogy nem adja el nekem, de szívesen odaadja nekem egy hétre, hogy leljem örömömet benne. Hát nagyon is örventem neki, és az osztályba, hát hogy mondjam, felvágtam vele, dicsekedtem vele, hogy mi van nekem. Tehát nem alázattal, szelítséggel, mint aki ajándékba kapta, hanem mint ha az enyém lenne, úgy dicsekedtem vele. Tehát, hogy felkeltettem a figyelmet többi osztálytársamnak is, Mások is elkérték, én is odaadtam, és aztán ellopták tőlem a telefont. És úgy orvosoltam ezt a helyzetet, hogy én is loptam egy másik osztályból, egy iskolástársamtól egy másik telefont. Miért történhetett ez meg velem így? Azért, mert én zsákmányként kezeltem azt, amit ajándékba kaptam. Tehát a székely ember is, a magyar ember is, és bárki ezen a földön zsákmányként kezelte azt, amit ő kapott Istentől. És úgy kezdett el élni vele, dicsekedni vele, mint hogyha az az övé lenne. És amikor kérkedik valaki valamivel, akkor megenged Isten, hogy meglegyen próbálva. Hát, hogy meglegyél próbálva, és meglettem próbálva. És válaszul nem Istenhez fordultam, hogy Istenem, itt elrontottam valamit, kérlek, te segíts nekem, hanem én is adtam tovább azt, amit kaptam. Mert hogy adhattam én tovább azt, hogy én is lopok magamnak egy telefont? Hát nem azért, mert az én szívem is már nem volt tiszta. De hogyha alázattal beszéltem volna arra a telefonról, hogy ne, azt én is ajándékba kaptam, ez nem az enyém, de odaadom nektek is, hogy örömmel játszódjatok, akkor azt a lelkületet kapták volna a többi osztálytársaim, és nem adták volna el. De mivel én dicsekedtem, kérkedtem, öntelté, felfúvalkodottá, gőgössé váltam, azzal, amit én Istentől ajándékba kaptam, meg kellett legyek így próbálva. Úgyhogy ezt kaptam ezzel, hogy ezért történhetett meg velünk a magyarországiakkal, hogy zsákmányként kezeltük azt, ami amúgy ajándék. Már szépen lassan, hogy már bennünk már elkezdett bekeményedni a szív, már gőgössé kezdtünk válni. Igen, hát akkor meg tud történni az, hogy jön egy sokkal gőgösebb, egy sokkal ragadozóbb, mint amilyen én vagyok, és zsákmányul tud ejteni. Mert hogyha az én szívem tiszta Isten előtt, jelez, hallom én a pásztor szavát, felkészít rá, tudja azt, hogy tudatja velem az, hogy mi következik, vagy hogy már akkor tudatja velem, hogy mi történt bennem. Tehát Amerika az csak egy tükörkép volt, ami Magyarországgal már elkezdett történni. Magyarország számunkra egy tükörkép lett, hogy mi kezdett el velünk történni, hova kezdtünk el süllyedni. Úgyhogy megint odajutottunk, Istenem, hogy mi van az én szívemben. Vizsgáld meg azt, és vezess az örök élet útján.
Pontosan, pontosan, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert tényleg mindig oda kell visszamenjünk, vissza a központba, vissza a mi szívünkbe, mert különben az lesz, hogy valaki ezt úgy fogja érteni, hogy hát a magyarországiak rontottak el itt mindent. Nem, nem. Tehát mielőtt bejöttek volna ide a magyarországiak Székelyföldre, ide bejött valami más, valami más. Bejött a színes televízió, és mi attól már el voltunk ájulva. Jött ugye a parabola antennák, ugye a műholdas adók, meg minden, jött a különböző csatornák, ugye amiket nézhettünk, és utána, amit mi a szemeinken bevettünk, és amit mi megkívántunk, na az jelent meg, úgymond a nyugatiak képében. Nyugatiak képében. És igen, tehát ki lettünk rabolva, meg lettünk fosztva, de mi is tolvajjá váltunk. Tehát ahogy minket kifosztottak, úgy minket is, úgy mi is tolvajjá váltunk, és mi is ilyen fosztogatókká váltunk. Azt a fosztogató természetet úgymond megtanultuk mi is. És nekem így azért, hogy Ledik ezt mesélt, ezt a történetet, hogy még a tolvajt sem ok nélkül engedi be az Úristen, fizikailag a tolvajt a házunkba. Ő azért engedi be, hogy vegyük már észre, hogy a tolvaj bent van. A tolvaj már bent van a házunkban. Tehát azért van tolvajlás és fosztogatás, mert az már bennünk megjelent, ahogy mondta Levike ebben a történetben, ugye egy valós igaz történet, és ilyen velem ilyen is történt. Szerintem feltétlenül mindenkivel történt hasonló, hogy kapott egy ajándékot valakitől, a keresztapjától, az anyjától, az apjától, és úgy dicsekedett vele, minthogyha azt nem kapta volna, minthogyha azt ő csinálta volna. Amúgy az emberiségnek az elbukása, erről szól, emberek, erről szól. Így buktunk el. Hát Ádám is azt csinálta, hogy amit ajándékba kapott ő Istentől, azt mondta, ez az enyém. Amikor Ádám először kijelentette, hogy ez az enyém, akkor már nem volt az övé. Pont azáltal, hogy kijelentette, hogy az enyém, azáltal el is vesztette. Miért? Azért, mert addig magától értetődő volt az, hogy az övé. Mert Isten érte, teremtette a világot. Ádámért, az emberért. Érted és értem. Tehát Isten számára ez nem volt kérdés, hogy a miénke vagy sem. Persze, hogy a tiétek. De amikor én ez bennem tudatosult, hogy ez az enyém, elkezdtem birtokolni, betokolni, rámába, képkeretbe tenni azt, amit ajándékba kaptam, na azáltal én már tolvajjá váltam. Ezért szükséges volt, hogy kívül a tolvaj megjelenjen, és behatoljon az én házamba, hogy engemet kiraboljon. Tehát azt lopta el tőlem az a személy, amit én már ugye elloptam magamnak. Kisajátítottam, és úgy dicsekedtem vele, mintha nem kaptam volna. És erre Isten nagyon erőteljesen felhívja a figyelmünket, hogy igen, kaptunk mi tőle ajándékot azok után, hogy loptunk, paráználkodtunk és gyilkoltuk. Azt mondta, hogy gyertek, feltámasztalak, életre hívlak. És miután megkaptuk az ő ajándékát, mi is meg voltunk kísértve azzal, és el is buktunk néhol, meg voltunk kísértve azzal, hogy úgy dicsekedjünk azzal, mintha azt nem ajándékba kaptuk volna, minthogyha az a mi érdemünk volna. Barátom, a megváltás az nem a te érdemed. A megváltás az, hogy elnézést, az, hogy kaptam én látást Istentől, kaptam értelmet Istentől, az nem az én érdemem. Ezért mondtam azt, hogy hagyjátok abba, engemet nem kell dicsérni. Sőt, ha ezután valaki engemet dicsérni fog, azt ugyanúgy fogom tiltani, mintha ez így köpködne, vagy kötekedne vele. Ez van, emberek. Tehát fogjuk már fel, hogy itt nem mizérő van szó, itt egy ilyen aranyizérő kincsesládáról, amit én valakitől elloptam. Ajándékba kaptam, és többé nem szeretném zsákmányként kezelni azt, amit ajándékba kaptam, hanem ellenkezőleg fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ezt az ajándékot Isten mindenkinek felkínálja. És épp erről beszélgettünk a minap a barátaimmal is, hogy amikor ugye erre az útra léptünk és kaptuk Istentől az ajándékot, akkor kezdtünk már úgy beszélgetni, hogy én már. És amikor kimondtuk azt, hogy én már, ott már tényleg már megloptuk Istent. Meg azt mondtam, hogy jaj, én már nem cigarettázok, vagy én már nem iszok sört, vagy én már, mit tudom én, nem paráználkodok, vagy én már nem maszturbálok, vagy mit tudom én mi, én már. És ezzel megint megloptam Istent, amit Isten bennem elvégzett. Azt én megint magamnak, tudod, én az ént fűztem oda hozzá, mintha nem ajándékba kaptam volna. És azt mondja Isten, hogy ha te már, hogyha már annyira büszke vagy erre az én mára, hát akkor tessék visszaadom ezt a nyomorúságot. És akkor most mondd el, hogy én már. Megint. Érthető emberek. Tehát nagyon fontos tényleg ezt észrevenni, hogy ez az állam, ez a tanítás, ez nem rólunk szól, mint áldozatokról, hanem nyilván áldozatok is voltunk, mert bejött a méreg, ugye? A fenevad mérge, a televízió mérge, a Babilon mérge, az Amerika mérge, és az a mi szívünkben megfogant, és a mi szívünk tette lehetővé, hogy a tolvaj bejöjjön. Magyarországi emberek képében, mit tudom, amerikaiak képében, teljesen mindegy. De először mi befogadtuk a kígyó mérgét, mert nem örültünk annak, amit Istentől kaptunk. Mi azt hittük, hogy az a boldogság, az az igazi kincs. És jött a tolvaj, aki megjátszotta, hogy ő gazdag, hát ő tolvaj nem lehet. Szép fehér ruhában volt, szőke, hosszú haja, csinos nő, minden. Ilyen jó igazi emancipált, paráznanő írtat. Csinálta az ő életét a nőklapja szerint, meg minden. És azt hittük, hogy ő gazdag, de közben rájöttünk arra, hogy ő a legszegényebb. Neki már nincsen semmi. Ő ki van zsákmányolva. Meg van fosztva a hazájától, meg van fosztva a lelkétől és mindentől. És lopni jött ide. Először elküldte a kábeltévét, ugye a műholdas csatornákat, és utána, amikor már a széke is már megkívánta azt, amit ő is korábban megkívánt, és ami által ki lett fosztva, na akkor bejött is, és ugye a székely álom, ami ugye Amerikából volt beimportálva a székelyeknek az elmére, valóra válhatott. Ez történt, emberek. Nagyon tanulságos szerintem, ezt azért mondjuk el, hogy ha valaki magára ismer, bármelyik oldalról is, és még van egy picike reménység az ő szívében, hogy ő megváltozzon, meg tudjon szó szerint a szó legszorosabb értelmében, meg tudjon térni, irányt tudjon váltani, Istenhez tudjon fordulni, azt tegye meg, amíg nem késő. Amíg nem késő. Mert amit tett velünk ugye a Nagy Magyarország, az Anyaország, meg akik ugye egyébként megtagadtak annak idején ugye a testvériség nevében, amit tettek velünk, azt tették velük is korábban, ugye korábban. és mivel ők ki voltak fosztva, hát ő ment tovább a fosztogatás. Most én is azt kéne csináljam, hogy el kéne induljak Gerőszent Miklósos meg ott a Moldvai Köztársaság felé, Kisineu felé, és viszek oda nekik egy tonna műanyagot, és elviszem az igazi értéket tőlük. Most ugyanazt csinálhatnám, ugye, tehát maga a honfoglalás, a lélekfosztás az ugye mehetne keletre ugye tovább, csak Magyarországnak óriási előnye volt olyan szempontból, hogy nem kellett megtanulni a románul, hanem egyszerűen csak jött és magyarul beszélt, és mi azt hittük, ugye, hogy hát ez a világosság angyala, ugye, és kifosztott. Mi ahhoz, hogy most én kifosztam a, mit tudom én, a Moldvai Köztársaságot, én meg kéne tanuljam az orosz nyelvet minimum. De mivel, hogy tudnak románul, úgyhogy elvileg volna nekem is esélyem oda menni, és ott az egészséges csirkéket összeszedni, ugye a bió csirkéket, ugye, és a csontokat otthagyni Moldvában. Tehát most én is megtehetném ezt, de Istenem erre hív engemet és minket. Tehát, én, mondja csak Tibor.
Hát nagyon egyszerűen az egész államkép valójában egy erőteljes szembesülés, mert ez lett volna a lényeg, hogy az egészben, amit gyönyörűen kibontott az Isten lelke itt számunkra. Tehát mi se érdektelenül vártuk a ugye, nyitott kapukkal a külföldi vendéget, tehát mi is már el voltunk bódulva elég rendesen külső behatásoktól, és ugye pontosan ez az, amit Isten megmutat. Tehát az a fajta gyermekies lelkület valamelyes még, ami ottan benne volt az emberekbe, ilyen könnyen veszítették el az utóbbi 20-30 évben, mert ez történt, hisz ugye, ahogy mondtad, hogy nem táposabbak a magyarok, mint a székelyek most már, tehát egy is ugyanaz a kaptafa lett az egész. Tehát ugye, ahogy Levike Isten kegyelméből elmondhatta ezt az egész gyönyörű szép történetet, ez szószoros értelemben kimondottan erről szól. Tehát könnyű ugye azt kirabolni, vagy hogy mondják, könnyű Katit táncba vinni, ő is akar táncolni. Ez így is jöhet neki. Az az igazság, hogy ennek az egész államsorozatnak, amit te kaptál, és én csak ezt így mind emlékeztető mondom most, hogy mert az Isten itt kibontotta számunkra, hogy olyan Ádámok vagyunk, hogy szeretnénk mi sokszor ugye hárítani, mert könnyű belemenni a hárításba, de itt a lényeg pont a szembesülés, hogy az ember meglássa a nyomorúságát, mindegy, hogy hol lakik, vagy milyen helyen, de hogy belássa egyen-egyenként nyomorúságát, Istennek megvalván, megszabaduljon ezektől a megtévesztésekből, és tényleg teljesen gyermek legyen Istennek a gyermeke. De akarnám ezt jelezni nektek, hogy ennek az államsorozatnak a folytatása az, ami az elkövetkezendő rész, tehát ami ugye mert kezdtél beszélni, és még egyszer jön, hogy mondjam, ugye a vallási oldaláról, hogy ugye te is Jézus, én is Jézus, akkor ezt a gyermeki hitet úgy a hókusz-pókusszal, meg a Szent Szellem betöltekezéssel ki is nyírták Székelyföldön. Igen, de itt van a úgynevezett politikai része, amit én úgy érzek, hogy erről is érdemes volna beszélni, hogyha úgy jön nektek, hogy mi az, amiben most ugyanúgy folytatás féleképpen figyelmeztető, mert ez az állam figyelmeztető az én számomra, miért lélek által, hogy mi az, amiben bele tudják vinni a magyar ifjúságot, a székely fiatalságot, erről érdemes volna beszélni.
Hát elmondom azt, amit mostanig elhallgattam. Többször kaptam indítatást, hogy mondjam el, de most el fogom mondani. Eddig halogattam és halasztottam, de úgy néz ki, hogy a dolog csupán el lett halasztva és nem lett meghalasztva. Hát ugye mi van Székelyföldön? Ugye emiatt nagyon sok konfliktus van, tehát ugye főképp a magyar baloldal neheztel a székelységre, hogy belementek ebbe az egész két, hogy hívják, kettős polgárságra, ugye, tehát, hogy lehetőség adott arra, hogy akkor most már mi is magyarok legyünk, ugye, mi székelyek, mi is magyarok legyünk, megkapjuk a magyar állampolgári jogot, elismerik azt, hogy mi is magyarok vagyunk, végre, erre vágytuk, erre vágytuk, egész életünkben, ezért születtünk, hogy végre ugye magyarként halhassunk meg. És ugye ez nagyon sok konfliktust okozott a magyarok és a székelyek között. Ugye, főképp ugye a baloldaliak, akik korábban egy teljes ország megszavazta, hogy nekünk nincsen szükségünk székelyekre, arra, hogy akkor a székelyek ugye magyarok legyenek, hogy elismerje bárki is, hogy ők magyarok és magyar állampolgári joggal rendelkeznek. Ugye a Magyarország ez ellen szavazott annak idején. És ez persze egy óriási tör volt a mi szívünkben, mert tényleg én is úgy születtem, és nekem egy ilyen skizofrén állapotban nőttem fel, hogy nekem azt mondták, hogy magyar vagyok, tehát ilyen székely magyar, más a dialektus, az akcentus, már mit tudom én mi, és tehát magyarnak ugye születtem. És akkor, amikor végre lett volna lehetőség, hogy akkor, hogy legálisan is papír szerint is magyar lehet, ugye lett a magyar igazolvány, emlékeztek. Kaphattunk magyar igazolvány, tehát hogy be kellett én bizonyítsam különböző dokumentumokkal, papírokkal, hogy igen, nekem magyar felmenői vannak, magyar ősei vannak, és így tovább, és akkor végre kaptam egy magyar igazolványt, ami úgy igazából semmit nem ért. Amikor Írországban voltam, és egy helyen kérdezték, hogy mi vagyok, tehát hogy milyen nemzetiségű vagyok, hát mondtam, hogy hát magyar vagyok. Legalábbis én úgy tudtam egész addig, hogy magyar vagyok. És így ragaszkodtam volna is hozzá, hogy én magyar vagyok. Kérte az útlevelemet, odaadtam a piros útlevelet, a román útlevelet, azt mondja, hogy te román vagy. És mondom, én Romániában élek, tehát román állampolgár vagyok, de magyar vagyok. És itt a magyar igazolványom. Odaadtam, és a másik röhögött rajta. Ezt mondjam, mi van? Magyar igazolvány. Ezt mondja, román vagy. Ez nem tudom én hányadik tör volt a szívemben. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sebzett ember vagyok én ilyen szempontból. Ez az igazság, ezt le kell mondjam nektek. Tehát én nem tagadom. Én meglettem sebezve, durván. A nemzeti öntudat által, amely mindig más kezében volt, nem az én kezemben volt, tehát a lényeg az, hogy ez a magyar igazolvány, meg hogy tényleg ilyen megalázó volt számomra, hogy én kell bizonygassam, hogy az Attila az nem igazán lehet, hát maximum ugye török lehetnék, de hát éppen török nem vagyok itten Gyergyószentmiklóson, Miklóson, Hargita megyében, török nem lehetek, inkább magyarul is beszélek, ugye. De én kellett bizonygassam Magyarországnak, hogy már pedig én magyar vagyok, nekem magyar felmenőim vannak, és a nevem is ugye, hát mondjuk nem az nem teljesen magyar, ugye, mert német, Bodó az nem magyar. Na mindegy. Na de ezen végigmentünk, ezen az atrocitáson, akkor most jött a lehetőség, ugye, hogy végre, most már teljesen legálisan, most már a magyar kormány, sőt azért, Amerika is mindenki elismeri, az UFO-k is elismerik, hogy én most már magyar állampolgár vagyok, tehát teljes jogú magyar állampolgár vagyok. És akkor ekkor én már megmondom őszintén, hogy eléggé belefáradtam a magyarkodásba, úgy valahogy úgy éreztem, hogy hát hogyha én valahol máshol nem fogom megtalálni az élet értelmét, akkor nagyon szegényen fogok meghalni. Tehát értelmetlenül töltöttem egy teljes életet, hogyha nem fogom megtalálni az életemnek az értelmét valahol máshol. Mert kerestem a magyarkodásban, a székelykedésben is, de ez ugye eléggé kudarcot vallott ez a projekt. És mivel, hogy így nőttem fel, tehát ugye a szüleimnek sem igazán volt, főképp apámnak nem igazán volt más kincse. Mindjárt meg fogjátok tudni, hogy miért. Nem volt neki sem más kincse, mint az, hogy hát, hogy mi magyarok vagyunk, és akkor Erdély, meg a Székelyföld, meg a Trianon, meg a Nagy Magyarország, és akkor ugye az volt a sors iróniája, hogy édesapám így a szavaival így mindig mondjam azt, hogy majdhogy nem gyűlölte a románokat. Tehát így a szavak szerint. De mindig úgy adta, jó Isten, hogy voltak neki román barátai, akikkel nagyon jól kijött. Tehát a valóságban, a valóság mindig cáfolta számára is az, hogy a románok az ő ellenségei. Tehát több jó román barátja volt neki, és teljesen jól kijöttek is. Egymást segítették meg, minden oké volt. De ő ahhoz ragaszkodott, hogy már pedig ő magyar és székely, és a románok minket kifosztottak, és ők a mi ellenségeink. Na hát én ugyanezt a idézőjelbe genetikát, ugye, nincsen semmiféle genetika, ez is nagy bullshit szerintem, de mindegy. Hanem az, amit ő, ugye, volt az ő lelkében, az szépen úgy rám ragasztotta. És akkor én is ugye nagy magyar voltam, nagy magyar akartam lenni már gyerekkoromban is. Elég egész kicsike voltam, kis székelyke voltam, de akkor is már nagy magyar akartam lenni, mert ugye ezt láttam, hogy itt magyarkodni kell, magyarkodni muszáj. Na hát akkor jött a lecke, ugye hát jött ugye katonosság, ott, ahol feleskedtek a román hazának a védelmére, meg ilyenek történtek, ugye. És hát ott, ahol meg kellett lássam azt, hogy vannak román emberek, akik egész helyes, korrekt emberek, jól ki lehet jönni velük. Viszont vannak magyarok is, akik nagyon-nagyon jellemtelenek, tehát vannak Nyugat-Erdélyből, meg mindenhonnél magyarok, akik jellemtelenek. Na de ez nem volt elég, hanem elkerültem ugye a hajóra, hajón dolgoztam, és ott is nagy magyar voltam. Tehát akkora magyar voltam, hogy a több ezer személyes hajón alig fértem el. Tehát ott voltam én és a 10 millió magyar körülbelül a hajón. Elfoglaltam az egész hajót egyedül a hatalmas magyar egómmal, ugye. Mit adott az Úristen? Hát azt adta, hogy nekem magyar szobatársaim voltak, magyarországi szobatársaim voltak, és nem tudom, úgy valahogy úgy egy nyelvet beszéltünk, de mégsem értettük egymást. Nem tudtam megérteni, nem tudtam felfogni ezt, hogy lehetséges, hogy ők is magyarul beszélnek, és én is magyarul igyekszem beszélni, és valahogy mégis, mintha teljesen más nyelvet beszélnek. Ekkor már nagyon gondolkodóvá estem azon a ponton, mondom, itt valami nem stimmel. Na hát akkor, és ezzel párhuzamosan ugye a hajón voltak románok, de olyan románok, hogy ilyen, mit tudom én, a dobrodzsai, alföldi románok, és mindenfajt, és én nem beszéltem teljesen tökéletesen románul, akkor sem, most sem beszélek szerintem teljesen tökéletesen, mert nem gyakorlom, nincs akivel ugye románul beszéljek. De mégis valahogy azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy nem beszélek tökéletesen románul, én mégis jobban megértem magamat velük, ugye, jobban tudunk értekezni azokkal a románokkal, mint a magyarokkal. És akkor ugye a székely kolléga, ugye, aki székely volt, és annyira örültem, hogy hát Szentgyörgyi székely, fú, mekkora nagy lehetőség. Hát itten ketten visszaudítjuk az egész Nagy Magyarországot, meg elfoglaljuk még az Amerikát is, a Bahamákat, mindenestől. De pont az ellenkezője történt. Ennek kellett történnie, nem ő volt a hibás. De én ezt kellett lássam, ezt adta nekem az Úristen. Az a székely kolléga, ő okozott nekem a legtöbb bajt, legtöbb, hogy mondjam, problémát. Már úgy voltam vele, mondom, hogy te figyelj meg, neked nagyon jó munkahelyed van, a tétez képes az enyém az eléggé gyengécske. És tudod jó, hogyha itt valami balhétör ki a hajón, akkor nem kérdezik azt, hogy ki volt a hibás, hanem mind a kettő repül. Csak annyi különbséggel, ugye, hogy te fogsz veszíteni, mit tudom én, havonta nem tudom hány ezer dollárt, én meg nagyon keveset ahhoz képest. Nem beszélve arról, hogy ha egy repülővel megyünk haza, akkor hazáig óriási bajban leszel. Na mindegy. Tehát ide jutottam ugye a nagy magyarságommal. Meg kellett lássam, hogy valami nem stimmel. Tehát nem a magyarság teszi az embert. Tehát nem attól ember valaki, hogy magyar vagy székely, hanem attól, hogy milyen lélek van benne. Tehát ugye a hajón ezt tapasztaltam, hogy nem találtam, valahogy nem is haragudtam rájuk, de nem tudtam azt mondani, hogy jaj, de jót beszélgettünk, milyen jó megértéseink jöttek együtt, és jó poénok meg minden. Valahogy azt láttam, hogy olyan teljesen olyan műemberek, számomra azok voltak. Elnézést, nem akarok senkit sem megsérteni. Olyan műemberek, olyan az a parfüm, meg az a zselés haj, meg zselés frizura, meg minden, és a pénz, és a pénzgyűjtögetés, meg a pénzszámlálás. A románok ezzel szemben egyszerűbbek voltak, tehát közelebb voltak az én szívemhez. És ráadásul olyan román barátaim voltak a hajón, akik menedzserek voltak, tehát ilyen havi 10 000 dolláros fizetéssel voltak. És ők például nem úgy voltak, hogy ők folyton keresték volna a menő emberek társaságát, tehát a menedzserek, meg a mit tudom én, a tisztek társaságát, hanem ők örömmel voltak, társalogtak velem. És úgy valahogy úgy a barátjuknak tekintettek engemet. Ők nem akartak a kapitánnyal haverkodni, mert a hierarchiában ugye közel váltak a kapitányhoz. Hanem ők teljesen beérték az én társaságommal, jókot nevettünk, jókot söröztünk, meg minden. És érdekes volt, akkor emlékszem, hogy jött a, ezt muszáj elmondja most már, hogy megértsük, hogy itt miről is van szó. Jött a magyar húsvét. És hát akkor ugye húsvét reggel, vasárnapias, akkor felkelünk ugye a magyar tesókkal, ugye egymás köszöntjük, és mondják, hogy boldog húsvétot, és mondom, oké, jó, boldog húsvétot. Tehát az egészen íztelen volt, hogy igen, van egy ilyen program, hogy boldog húsvétot, azt kell mondani. És tehát olyan az egészen, semmilyen nem volt, semmilyen. Tehát amúgy sem tartottam ezt az ünnepet, nem volt olyan fontos számomra, de azért voltak emlékeim, hogy azért itthon azért volt, amikor a húsvét is jó volt, jól tudott telni. És hát ilyen volt a húsvét, a magyar húsvét. És akkor eltelt egy hét vagy kettő, és költetett az ortodox húsvét, a román húsvét. És emlékszem, hogy a főszakács, az egyik főszakács román volt, Konstancai Stefán. Annak is nagyon kemény fizetése volt minden, tehát nagyon jó pozícióban volt. De amikor én találkoztam vele, ott a hátul a, ugye a hajónak a hátsó felében volt egy ilyen terasz, hatalmas nagy ilyen plac, ahol összegyűltünk és beszélgettünk, meg szerezgettünk szünetben, meg minden. És akkor oda hátra mentem, és jött a Stefán, ugye, magyarul István, konstancai főszakács, nekem ő már távolról kiáltotta, hogy szia Attila, szalut Oti, Krisztus anviát, tehát így kiáltotta nekem távolról, hogy Krisztus feltámadt. Engemet a hideg kirázott, és a könnyen, megkeltek könnyen a szemeim. És mondom, hoppá, itt valami nem stimmel. Tehát ugye volt két héttel korábban az, hogy hát boldog húsvét, éppen azt mondták, hogy boldog fehér nyuszit, éppen azt nem mondták. Ez a román szakács meg hát ugye megmutatta, hogy a húsvét, még hogyha nem is tökéletes, hogy az ő hiedelmük, hitrendszerük, de ahhoz ő hűséges, az számára jelent valamit. És távolról kiáltotta, hogy Attila, Jézus feltámadt, mert így köszöntik a románok egymást húsvétkor, hogy Krisztus feltámadt. Nem az, hogy boldog húsvétot. Engem az ide kirázott, könyvbe lábadtak a szemem, azt mondja, Hajlászer Mále, gyere kötelékes káposztára. Na hát ez nekem akkora lecke volt a jóságos Isten kegyelméből. Megmutatta nekem Isten, hogy mit jelent, hogy ő mit vár tőlem, hogy magyar legyek, vagy pedig valami más, talán ember, gyermek, akiben van élő lélek, és van élet öröm, és nem a pénztől függ az egész élete. Na ez volt, és ott már meg kell tanuljam, ott már nem volt más választásom, meg kell tanuljam, hogy az én testvéreim, pedig akkor nem volt sem Biblia, semmi nem volt, meg kell tanuljam, hogy az én testvéreim nem a magyarok, de nem is a székelyek, hanem azok az emberek, akikben élő lélek van, gyermetek lélek van, élet öröm van, segítőkészség van, meg vendégszeretet van. Na ezek az én testvéreim. Isten nekem ott már megmutatta. Egy konstancai román, meg a másik a bukaresti. Na, ez történt. És akkor hogy jártam most egy néhány éve? Ezt még elmondom, muszáj elmondja. Mostanig hallgattam vele, de most már muszáj elmondjam. Mert tudom, hogy nagyon sok embernek segíthet megérteni, hogy hogyan történik az agymosás, hogyan van megmérkezve az elménk és a szívünk. Lejárt az útlevelem. És hát én ekkorain már feladtam teljes mértékben, hogy én valaha magyar leszek, mondom, hogy kész, eddig nem zsírodok, most már románként fogok meghalni, úgy néz ki. Lejárt a román útlevél, és akkor hát megmondom őszintén, hogy nem tiszta motivációval, mert azt mondtam, hogy hát ha magyar útlevelet adják 10 évre, hát akkor le van tojva, leszek én is magyar. Lesz nekem is magyar útlevelem, és akkor azzal könnyebben lehet menni a világba, ugye, mert addig román útlevél utazgattam mindenfelé. És ugye hát 10 évig nem kell majd akkor lecserélni. És akkor ekkor már ugye már jóval könnyebben ment az, hogy valaki magyar legyen, magyar állampolgár legyen, a papírok. Tehát hogyha már a családomban voltak, akik ugye megkapták a magyar állampolgári jogot, akkor az alapján én is már könnyebben megkaphattam. És csupán néhány ilyen kérdőív, meg néhány papír igazolványra volt szükség, ami azt igazolta, hogy igen, magyar vagyok, a családomban már vannak ilyen újszülött magyarok, ugye. És hát eltelt nem tudom mennyi idő is, jött a behívó a magyar konzulátusra, a Csíkszeredában, hogy akkor megérkeztek a papírok, ugye, a honosítás sínálva minden, és csupán ugye kell menni eskütételre. Na ez nekem már szögetített a fejembe, ez a gondot, hogy menjek esküdni. Jézus nekem azt mondta, egyedül tanítom azt mondta, hogy ne esküdjek, ne ígérek senkinek semmit, ne esküdözzek össze-vissza senkinek. Se Istenre, se a földiekre. Mert ugye Isten a menny Istene, ugye, tehát se a mennyre, se az égiekre, mert az ég a menny, ugye Istennek a lakóhelye, és a földre, se a földiekre sem, mert a föld Isten lábainak a zsámolya, tehát ne esküdjek semmire én emberre, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. És akkor, hát én már éreztem, hogy itt valami nem fog úgy menni, mint ahogy azt elképzeltem volna korábban. Mondom, hogy tükörben néztem, megborotválkoztam, és mondom, hogy hát itt éreztem, hogy itt ez nem úgy fog történni, ez az eskületétel magyar konzulátusban, mint ahogy kéne történjen. Bementünk a konzulátusra, barátaimmal elkísértek, Lerike még be is lopózott, végignézze a műsort, és hát én éreztem, hogy én már nem leszek magyar. Valahogy már szívembe éreztem egy nappal korábban, Isten engem figyelmeztetett, hogy hogy érd be azzal, hogy Isten gyermeke vagy, az én gyermekem vagy. Nem kell neked sem magyarnak lenni, sem új-zélandinak. Szóval, bemegyünk a terembe, tele van a terem emberekkel, akik ugye, akiknek régi álmuk teljesülhetett, magyarrá válhattak végre valahára. Magyarrá válhattak. Megérkeztek a papírok, ugye Budapestről, vagy nem tudom én honnét. Igen, most a mától te is magyar vagy. És akkor ott ültünk a teremben, vártunk olyan sokáig, ment ott a rádió, ilyen különböző indulók, ilyen katonaindulók, meg Rákóczi, meg Kossuth Lajos, meg Gábor Áron, mindenki volt ott a magyar himnusz, székely, mindenfajta himnusz. És jó sokáig ment ez a pontosan, mint egy ilyen keresztény gyülekezetben, amikor megy az a keresztény zene jó sokáig. Mert a pásztor megszólalna, az embereket jól felpújítják ilyen a keresztény zenével, ugye. Ugyanez történt ott is, a konzulátuson. Ment a zene, ugye, hogy, tehát, hogy teljünk meg azokkal a nemzeti érzelmekkel, hogy jó, hát végre, hát én magyar vagyok, tehát teljesen biztos, hogy most már innét visszaúr nincsen. És hát nem tudom, hogy biztos minimum fél órán keresztül ment a zene. Mentek az ilyen különböző indulók, magyar indulók is, és hirtelen mindenki magyar lett. Tehát, hogyha nem is tudtam volna magyarul, akkor is magyar lettem volna, fél óra intenzív ilyen magyar indulók után, ugye. És egyszer csak jön a konzul, aki ugye vezette az eskütitelt. Nekem furcsa volt, nem tudom, hogy ki volt az, teljesen mindegy, de én azt láttam, hogy vagy most szívott fel egy csík kokaint, vagy pedig, mit tudom én, alkoholos mámorban van, tehát nem ilyen diszlépésekkel próbált bejönni. Nagyon furcsa volt. Én láttam diszlépés korábban is, én is voltam katona. Ugye ott is kaptam, tehát nem csupán egyszerű katona voltam, hanem nem tudom én milyen rangom volt, teljesen mindegy. Tehát ismerem a diszlépést, tehát láttam, hogy az ember, nem tudom, honnét jön, de bejött, és akkor elmondta, hogy akkor most kezdődik, ugye most letesszük az esküt, együtt elmondjuk, ő felolvassa, és utána majd elmondjuk mindannyian az esküt. És akkor ugye felálltunk, felállt mindenki, és felolvasta az eskü szövegét, és utána mindenki mondta azokat a szavakat, amiket ő mondott. Pontosan, mint egy ilyen megtérő ima. Mennyire durva, csak így most esik le nekem a tantuszhez, pontosan, mint egy ilyen megtérő ima. Megtértünk Magyarországhoz akkor. Nagyon kemény. Elnézést, tényleg picit így fájdalomból is beszélek, megmondom őszintén, de nem szeretnék semmiképpen sem nehezteléssel, sem gónnyal beszélni, de tényleg ez történt. És én éreztem, hogy nem fogok esküdözni, nem fogok semmit sem elmondani. Én már nem akarok magyar lenni. Egyértelműen éreztem a szívembe, hogy én végeztem. Nem akarok már magyar lenni. Eddig, hogyha már román voltam, akkor így megy ez tovább is. És utána aztán magyar himnusz, székely himnuszt énekeltünk, meg minden, és adták át ugye a dokumentumokat, ugye a személyazonossági igazolványt, vagy tudom én, milyen, amit ugye Magyarországról küldtek, és így mindenkit név szerint szólítottak, és mentek ki, gratuláltak, mint hogyha nem tudom, egy ilyen maratonfutás lett volna, befutottunk volna elsőnek, gratuláltak ugye, hogy magyarok lettek, és adták át a papírokat, és amikor a nevemet szólították, akkor én felálltam, és oda mentem is már, nyújtotta ilyen testen, gépiesen, ilyen robotiasan, nyújtotta a kezét, meg nyújtotta a dokumentációt, hogy itt vagy, te is magyar vagy, meg minden. Mondtam, hogy bocs, ne haragudjál, meggondoltam magamat, már nem akarok magyar lenni. Elnézést a kellemetlenségét, de én már nem akarok magyar lenni. Ott lefagyott teljes mértékben a levegő teremben. Ott mindenki hirtelen megállt, és azt mondja, hogy miért. Mondom, én nem tudtam az esküt elmondani. Mondom, egyszerűen haragudjál meg, én az esküt nem tudtam elmondani, nem tudtam kimondani. De nem baj. Jó, hogyha másképp mondtad, úgyis jó. Teljesen mindegy lett volna, csak már mondjam azt, hogy oké, elfogadom, akkor legyen úgy, elfogadom. Mondtam, de nem, én nem tudtam az esküt elmondani, nem is gondolom, hogy rosszul cselekedtem volna. Már nem akarok magyar lenni, elnézést a kellemetlenségét. Kérdezi, hogy miért? És mondom, én szívesen elmondom, de itt most sokan vannak, és akkor miattam várniuk kell. Majd amikor vége mindenki megkapja a papírokat, akkor majd elmondom, hogy a kíváncsiak vagytok. Kimentem a teremből, és amikor leálltam is, akkor odajött a konzul, meg egy páran odajöttek, és én kellett írjak egy ilyen nyilatkozatot, hogy visszautasítottam, mert még ilyen nem történt. Hogy valaki visszautasította volna ezt a hatalmas lehetőséget. És kérdezték tőlem, hogy hát mi történt, és mondom, hogy az igazság az, hogy én egész életemben azt hittem, hogy magyar vagyok. Egész életemben kerestem az identitásomat úgy, mint mindenki más. Én úgy születtem, úgy egy olyan családba születtem, és úgy nevelkedtem, hogy én magyar vagyok, székely, magyar vagyok, és erre büszke kell lenni, és én ezt próbáltam is, tehát próbáltam én magyarként élni. Viszont az történt, hogy itt, Erdélyben, Székelyföldön, a románok szemében én bozgor voltam. A románok engemet bozgornak mondtak, ami azt jelenti, hogy hazátlan. Tehát ők engemet megtagadtak. Nincs ezzel semmi gond, mert én magyar vagyok, büszke magyar vagyok. Igen ám, de amikor Magyarországon voltam, vagy kimentem Magyarországra, hallottam olyant is, hogy Olának neveztek. Hála Istennek, hogy ilyen akkor nem történt, hiszen tőszembe, mert akkor biztosan nagy probléma lett volna abból. De tudomása van arról, hogy a magyarországiak ugye sok székelyt leoláhoztak, lerománoztak, és még most is megtörténik ez. Tehát a székely, aki egész életében úgy élt és úgy kívánt élni, hogy ő magyar, ő itt Erdélyben, Székelyföldön bozgornak volt nevezve, hazátlannak, teljesen jogosan, mert amikor kimentünk Magyarországra, akkor a magyarok, a magyar testvérek ugye úgy nevezték őt, hogy Olá, vagy Román. Elmondtam a konzulnosodtam mindenkinek. És mondom, hogy óriási dilemmában voltam, mert nem tudtam akkor most ki vagyok én. Tehát Magyarországon Olá vagyok, meg Román, Székelyföldön meg bozgor vagyok, tehát hazátlan. Ki vagyok én? Amíg a világban folyik a vér, mondd, kit érdekel, hogy ki vagyok én. Ezt énekelte ugye a hobó. Szóval, és mondom, különben is a nagyapám, mondom, a konzulnak a nagyapám, ő a magyar hadseregben szolgált, tiszti orvos volt a magyar hadseregben, nagyapám. És ő azért vonult be a hadseregbe, és azért szolgált a hadseregben, avval a reménységgel, hogy az ő gyermekei és az ő unokái magyar földön fognak élni magyarként. Tiszti orvos volt, és a háborúból meg tüdőlövéssel jött haza. Tehát ő szó szerint a vérét ontotta azért, hogy az ő gyermekei magyar földön éljenek magyarként, és az ő unokái úgy szintén. És ezért jogos volt ugye, hogy hát igen, akkor jogom van nekem magyar lenni, annál is inkább, hogy nagyapám a vérét ontotta Magyarországért. Mint székely határőr, itt ugye nagyon sokan meghaltak Székelyföldön. Itt védtük ugye a határt, Magyarországnak a határát. Rengeteg székelyt lemészároltak, mint ahogy most is nagyon sok székelyt le fognak mészárolni egy hazug háború, egy propaganda nevében. Ez van emberek sajnos. És azok után, hogy én magyarnak kellett volna higgyen magamat, és ragaszkodtam a magyarságomhoz, ugye, én... úgy jártam, és azok után, hogy megtagadták tőlem ezt a jogot, a magyarok Románnak neveztek, Olának és a Románnak meg hazátlannak, bozgónak neveztek, annak ellenére, hogy nagyapám a vérét adta, mondom, én tényleg mély fájdalmat éreztem, mint gyermek is, meg voltam én sebezve. Hát akkor én miért harcoltam? Nagyapám miért harcolt? Meg én miért harcoltam a magyarság, miért akartam én magyar lenni? Ugye? Tehát óriási dilemmákban voltam, és ugye kerestem az identitásomat, ez az igazság. Ezt így nekik elmondtam. És utána az utolsó tőr a szívemben az volt, hogy elvittek katonának. Román honvédnek. Én nem volt más választásom. Besoroztak, menni kellett. Én azt hallottam, menni kellett, én mentem is. Ott meg feleskedtek a román hazának a védelmére, hogy az életem árán is megvédem a román hazát. Persze nem tudtam elmondani az esküt, én nem mondtam semmit, az igazság az, hogy az ajkaim ezt az esküt nem mondták ki, mert nem tudtam kimondani. Tudtam, hogy valami nem stimmel. És akkor most ti engemet fel akartok esketni ugyanarra, amire a románok engemet feleskedtek korábban, hogy megvédem a magyar hazát. És mondom, hogy én a román seregben én őrségparancsnok voltam. Kitör a háború, egy ilyen világháború, és netán Magyarország és Románia nem azon az oldalon lesz, akkor én, és mindegyettőnek én hűséget esküdtem, én akkor kinek fogok én majd hűséget fogadni? Hol leszek én őrségparancsnok? Melyik irányból fogok lövöldözni, és hova? Melyik irányba? Kérdeztem a konzultól, tehát nem volt, amit mondjak egyszerűen. Le voltak dermedve adta. Mondom, ez történt, emberek. Tehát én nem tudok felesküdni most. Mondom, idáig román voltam, az igazság az, hogy nem voltam túl kényelmes ugye román földön magyar identitás, tehát magyarként élni, mert ugye egyfolytában piszkálva voltunk. De úgy, ahogy megtűrtek, és ott, ahol mi éltünk, mi békességben éltünk a románokkal, szerettük egymást, mindig volt propaganda a politikai oldalról, a politikum részéről, mint ahogy most is van, mindig voltak uszítások, de a valóságban a románokkal jól kijöttünk. Szerettük egymást, és segítettük egymást. Olyan volt, hogy bejött a román egy pohárra, hogy kérnek egy pohár cukor, mert régebb így volt, nem volt, mit tudom én, cukor, vagy nem volt liszt, és ugyanúgy mi is bemehettünk, szerettük egymást, nem volt semmi gond. Tehát valahogy mi románként, vagy románok között magyarként tudtunk élni. És elmondtam a konzulnak azt is, azt is írtam a nyilatkozatban, hogy amit csinálnak, az abszolút nem jó. Óriási baj, olyan szempontból, hogyha valami probléma ugye kirobbanna, akkor ők szépen csomagolnak és mennek haza Magyarországra. És akkor a székely marad megint a bajjal. Tehát ugye az uszítás megtörténik, mert a székely minél jobban magyarkodik itt Székelyföldön, annál jobban románkodnak a románok is Székelyföldön. Tehát Csíkszeredában tankokkal, meg zászlókkal vonulnak fel a románok, mert ugye mi is erőteljesen magyarkodunk, ők meg románkodnak, tehát ugye egy ilyen mesterségesen generált probléma van, ugye. Tehát a feszültség azt eléggé ki van élezve a két nemzet között. És mondom, hogyha valami probléma kirobban, szépen ti mentek, csomagoltak össze, mentek haza, és mi maradunk a bajjal. Maradunk a pofonokkal, amit fogunk kapni majd ugye a románok részéről. Mondom, ez abszolút nem jó, amit csináltok. Egyáltalán nem jó. Nem volt, amit mondjan ő erre, ez az igazság. Én sem tudtam mondani semmit sem erre. Megírtam a nyilatkozatot, és elmondtam, hogy ők mondták azt, hogy ilyen nem, ők nem találkoztak, hogy valaki meggondolta volna magát. Az én okaim, az én indokaim teljesen úgy érzem, hogy nyomós okok voltak, tehát nem volt alaptalan az, amit mondtam, de azt is elmondtam nekik, hogy félreértés ne essék, én rátok nem neheztelek. Én sem a magyarokra, sem a magyarországiakra, de még a románokra sem neheztelek. Miért? Azért, mert a románok engemet elutasítottak annak idején. Tehát a román ugye, nemzeti öntudat azt mondta, hogy én hazátlan vagyok, bozgor. Ti meg azt mondtátok, hogy ugye román vagyok, tehát olá vagyok. És mivel, hogy nekem is szükségem volt arra, hogy legyek valaki, mint ahogy neked is szükséged van arra, hogy legyél valaki, én meg kellett keressem az identitásomat. Mert nem tudok én úgy létezni, hogy én nem vagyok valaki. Tehát nem vagyok, mit tudom én, német, vagy nem vagyok cigány, vagy nem vagyok román, vagy nem vagyok magyar. Én nem tudok én élni. De mivel a magyarok is megtagadtak, és a románok is megtagadtak, én máshol kellett keressem az identitásomat, a személyazonosságomat. És mondtam neki, a konzulnak, hogy nektek köszönhetően, nektek is a románoknak köszönhetően megtaláltam az identitásomat. A te teremtőt és az én teremtőm, a mindenható Isten megmutatta nekem az identitásomat, a személyazonosságomat. Jézus Krisztus által. A tudtomra adta azt, hogy nekem teljesen mindegy, hogy magyar vagyok, vagy román, vagy cigány, vagy zsidó vagy. Ha ember nem vagyok, olyan, amilyennek ő engemet elképzelt, és amit ő megmutatott Jézus által, hát akkor nem, úgy sem érek semmit. Sem magyarként, sem románként. Sem németként, sem amerikaiként. És így Isten kegyelme által bizonságot tehettem nekik is az élő Istenről, hogy itt, amikor mi meghalunk és lefekszünk, és ugye a testet elhagyja a lelkünk, akkor már nem fog számítani az, hogy milyen zászlót énekeltél, kire esküdöztél, minek vallottad magadat, mert megszűnik minden. Már nem vagy sem magyar, sem zsidó, sem cigány, sem székely, sem román, semmi nem vagy. Ha nem voltál Isten gyermeke egész életedben, akkor senki sem leszel. Senki sem leszel. Mondom, nektek köszönhetően, Magyarországnak köszönhetően, az engemért adottáltnak köszönhetően, a románoknak köszönhetően megtaláltam az én igazi személyazonosságomat, ami nem is magyar, de nem is román, nem is cigány, nem is zsidó, nem is amerikai, hanem Isten gyermeke, amilyent ő megmutatott Jézus által. Ennyi. Ezt mondjam nektek, Remélem, hogy senkit nem bántottam meg ezekkel a szavakkal. Ez volt a történetem, és ez is szerves részét képezte annak, hogy én meg kellett keressem az identitásomat, és megtalálhattam az identitásomat, a személyazonosságomat Isten segítségével, Krisztusban. Ennyi.
Ehhez hozzáfűznék egy pár gondolatot. Hát Isten mindent a javunkra fordít, még akkor is, hogyha kemény szembesülések és fájdalmak között kell meglássuk azt, amire ő hívott minket. Az egész történetben ez a csodálatos. Hát ezt mindannyian megéltük, én is, akik ott születtünk azon a földön, ezeket a dolgokat, Attila, amiről te beszélsz. Csak én nem jutottam el odáig például felismerésbe akkor, ahova te eljuthattál mondjuk egy ilyen eskütételnél. De utána mégis szembesültem keményen, amikor úgymondva a feleségem kapta meg a magyar állampolgárságot, és az én személyimbe beleírták a születési helyemet, és úgy írták bele Magyarországon, hogy románul, hogy születtem, ugye Szűntú Györgye, és zárójelbe Septi Szent György, ez nekem elég nagy megütközést okozott, pont mint neked, és ezáltal én is felismertem, hogy úgy voltam, mint nekem akkor Tamás Járonnak a szavai jutottak még eszembe, aki azt mondta, hogy ha embernek nem jó, akkor magyarnak se jó. És ez jött nekem akkor a legelső gondolat, hogy tényleg, hát mi a fontos? Tehát, hogy az az emberé válni, amit még akkor nem tudtam, amit Isten maga teremtett, tehát, hogy az ő gyermekei lévén, hogy mondja Pál, hogy Krisztusban nincs sem görög, sem zsidó, sem román, sem cigány, semmilyen fajta nemzetiségű. És ma is ez a történet, ez óriási szembesítő volt még számomra is. Ebbe a csapdába most hova tovább erőteljesebben ugye belementünk mi is, és bele mindenki, úgymondva a Kárpát-medencei magyarságból, mert a nagy nemzeti propaganda, ami az utóbbi években megy, ez majd meg fog mutatkozni, és bármennyire is tetszik az embereknek, és bármennyire is nem, aki ennek bedőlt, és ezáltal felkarolt ezt az egészet, és mélyen hisz ebben az egész nemzeti megnyilvánulásban, öntudatban, megmondom őszintén, hogy elveszhet. Elveszhet a teste is, és a lelke is. Elsősorban a lelke, mert befertőzték az Istennek a gyermekeit, hisz Isten magamkor megteremt egy gyermeket, amit nekünk ajándékba ad. Abban az esetben ő még egyáltalán nem tud arról, hogy ő milyen, miféle. Tehát ő gyermek, ő benne van az atya gondviselésében, tehát egy gyermeknek mindegy, hogy őt minek mondják, vagy hogy nevezik. Tehát ez is itt milyen erőteljesen megmutatkozik. Utána ugye a maga az agymosás következtében történnek ezek a dolgok, és mindenki erőlteti a sajátjáit, és mondja, hogy mi a sajátja. Tehát mindenki lehetne minden, mert az Isten nem úgy adta nekünk, hogy földaraboljunk mindent. Tehát itt jön be az, amit Levike is mondott, hogy és ami kibontakozott itt a beszélgetésünkben, hogy a birtoklás. Tehát a birtoklás vezette oda az embert. Ugye birtokoljuk azt, ami nem a miénk, vezette oda az embert, hogy eljuttunk ebbe az állapotba. De Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, ha elengedjük ezt a úgynevezett birtoklást, hisz itt nem viszünk magunkkal semmit, tehát ez a test valójában nem örökölhet Isten országát, akkor egyértelműen felismerheti bárki, hogy ki ő valójában. De csak úgy ismeri föl, hogyha kéri a teremtőjét, hogy megmutassa számára is, mindenkinek egyen-egyenként, hogy mi az élete értelme, mi az, amiért van ő itt a földön, és nem belemenve ilyen erőteljesen, még egyszer mondom, mert ismétlem magam, mert kénytelen vagyok, hogy ismételgessem ez az erőteljes propaganda, amit mutatott Isten nekem, hogy mi a veszélye számunkra, és a legdurvább, amit mutatott államképekben, azt, hogy a Fideszt két S-sel mutatta végén, tehát pontosan, mint a Göbbelszi náci Németország idején, olyan erős, teljes propagandát tud folytatni, hisz ő tudja, hogy mi a mi sérelmünk, tehát tudja, hogy mi a mi földhöz ragadtságunk, úgymondva a világura, tehát maga ez a sátáni rendszer, amit legyünk őszinték, pontosan Magyarországon is úgy működik, mint a világ bármelyik sarkába, és ezt tett megragasztván az embereket még jobban bele tudja vinni egy olyan globális katasztrófába, úgy mindenestül a magyarságot, hogy nehogy fölismerjék itt valaki, hogy ők elsősorban Istennek a gyermekei kéne legyenek, mindenki egyen-egyenként. És így ezáltal teljesen szabaddá válhatnának az emberek, hisz Isten országa megszülethetne bennük, és nem lenne az a hatalom és az az erő, aki őket valójában el tudná küldeni a kárhozat útjára, mert ez a legerőteljesebb kijelentés, ami most jött az utóbbi időben, hogy ne küldjék el a lelkedet a kárhozatba így, ahogy megtették például a nagyszüleinken is, meg tudták csinálni, pontosan ezért a úgynevezett hazafias propaganda képezetnek a hatására már akkor is működött. Hát a 20. században már erőteljesebben, most már teljesen kicsúcsosodott a úgynevezett média jóvoltából, és ez az egész agymosás, tehát azok mondják magukat úgymondva, és ezt el kell mondjam nemzetinek és nagy nem tudom minek, akik szószoros értelemben a magyar gyermekeket beoltatták, mint sorozatba. Szószoros értelemben a saját, így mondom, nemzetét, amire ő annyit hivatkozik, hát is persze, hogy hivatkozhat is jogosan, mert magunk fölé helyeztük őket, hivatkozik, azokat úgy szépen alatomos módon beküldte a halálba, és be is fogja küldeni, akik ezeknek hisznek, és az egész ennek a téveszmének, ennek az agymosásnak a propagandájába hisznek, és az ember nem akarja megismerni személyesen az élő Istent. Ennyit akartam volna hozzáfűzni.
Tehát teljesen egyértelmű az, hogy fenn lehessen tartani ezt a hazug rendszert, hazug társadalmat, szükséges a megosztás, szükséges a felsőbbrendűség érzésének az erőltetése. Úgy a magyarokban, mint a zsidókban, mint az amerikaiakban, mint a németekben, mint az oroszokban. Tehát különben nem működik, nem működhetne. Tehát ha háború nincs, akkor ezt az elbukott hazug rendszert nem lehetne felépíteni, majd újból lerombolni, majd újból felépíteni, és a hiába valóságban tartani az emberi lelkeket. Mit mond Jézus erről? Mit mond? Ő nem azt mondta, hogy a magyarok az én testvéreim, ők itt, akik Budapesten élnek, satt a környékén, ők az én testvéreim, ők az én anyám, nem ezt mondta. Nem ezt mondta a románokra, ezt egyébként a magyarok mondják. De ugyanazt, amit mondanak a magyarok, hogy már pedig Jézus ő szkita volt. A magyaroknak az ősei közül ottan ő is ilyen magyar volt. Feltehetőleg még Gyergyóban is járt Jézus. És tehát ezt fel kell fogni, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem ő magyar volt. Na, körülbelül vannak ugyanilyen szélsőséges megnyilvánulások és elgondolások, feltehetőleg a románoknál is, vagy akár az ukránoknál is, vagy az amerikaiaknál is, tehát olyan ábrázolások is vannak egyébként, hogy Jézus ugye néger. Tehát Jézus néger volt, afrikai volt, ugye? De emberek, hogyha ezt mi nem, tehát nem fogjuk fel, hogy nem az számít, hogy én mit gondolok Jézusról, hanem az számít, hogy a mindenható Isten, avagy Jézus maga mit gondol rólam. Mert ő azt gondolja, hogy kik az én testvéreim, ki az én anyám, kik az én testvéreim. A magyarok, a románok nem. Ő azt mondja, hogy ti, akik halljátok a mindenható Istennek a szavát, az ő akaratát cselekszitek, ti vagytok az én anyám és az én testvéreim. Nem azt mondta, hogy magyarok, vagy zsidók, vagy cigányok, vagy új-zélandiak, hanem azt mondta, hogy ti, akik ismeritek a mindenható Istent, az ő tökéletes akaratát, és azt cselekszitek, mint gyermekek, nagy ti vagytok az én anyám és az én testvéreim. És az utolsó napon, az utolsó órában, ami már nagyon közel van, emberek, semmi más nem fog számítani. Senki sem fog tőled kérni sem magyar igazolványt, sem magyar útlevelet, de még románt sem, hanem csak az lesz, hogy én emberként éltem-e a Földön úgy, ahogy az Isten elképzelte, az első, ugye, Ádámnak is, Ádámban is, ugye, emberben, és amit ő Jézus által újból megmutatott, én úgy éltem-e itt a Földön, mint ember, tökéletes ember, Isten gyermeke, vagy pedig úgy éltem, mint magyar, vagy román, aki felsőbbrendűnek gondolja magát a másiknál csak azért, mert neki magyar útlevele van, illetve amerikai útlevele van. Ha valaki még mindig azt hiszi, aki hallgatja azt a felvételt, hogy az ő útlevele őt különbnek, különbé teszi, vagy felsőbbrendűnek teszi őt másoknál, az az ember durván becsapja magát. A legeslegtöbbet nem is másoknak árt, mert hogyha én azt mondom, hogy én felsőbbrendű vagyok, mert székely vagyok, mint te, aki ukrán vagy, vagy román vagy, akkor én nem annak ártok, tehát nem azoknak ártok, aki fölé helyezem magamat, hanem én magamnak ártok ezzel az óriás nagy büdös hazugsággal. Érthető emberek, a lényeg. Isten nekem megmutatta, hogy ez milyen, ez hogyan történik ez a dolog. Mit jelent az, hogy csak ő van, és én vagyok, mi ketten vagyunk, és szemtől szembe vagyok a mindenható Istennel, a tiszta tükörrel, Krisztussal, az ő lelkével, és senki más nincsen. Sem a zsidók bűnei nincsenek, sem a románok, sem a magyarok, sem az amerikaiak bűnei nincsenek, sem az anyósom bűne nincs, sem a feleségem bűne nincs, csak én vagyok a mocskos szívemmel és a mindenható Isten. Megmondom őszintén, ez borzalmas érzés. Én betekintést nyertem a pokolba. Akkor, abban a momentumban, amikor Istennek a jelenlétét éreztem a szobába, az ő tiszta tükrében láthattam magamat, az borzalmas érzés volt. Nem Isten miatt, hanem miattam. Mert láttam tisztán, mi van az én szívemben. Láttam, hogy én mit követtem el mostanig az embertársaim ellen, magam ellen, az élet ellen, a Teremtő Isten ellen. Óriási fájdalom volt. Éreztem, hogy méltó vagyok a halálra. Nem azt láttam, hogy valaki többet vitkezett, mint én, valaki többször hazudott, vagy többször paráználkodott, mint én, nem ezt láttam. Ott nem volt senki más az ég adta világon, csak én voltam és a mindenható Isten. Nem láttam senki bűnét, csak az én bűneimet, és éreztem, hogy azok fognak engemet letaszítani a pokolba, és könyörögtem Istennek, hogy vegye el az életemet, mert nekem nem szabad, nekem nincs hatalmam, de ő megteheti, mert többet nem szeretnék senkinek sem ártani. Borzalmas érzés. Isten nem kivette tőlem sem a magyar igazolványt, sem a román útlevelet, sem a magyar útlevelet, hanem az ő jelenlétében én szembesültem mindennel, a bűneimmel, és avval a nyomasztó érzéssel, hogy én cselekedhettem volna jót, és mégis gyilkoltam, hazudtam, paráználkodtam. Ezt nem lehet emberi szavakkal elmondani, emberek. Tehát én nem tudom azt az érzést leírni emberi szavakkal. A pokol létezik, emberek. Betekintést nyertem úgy a pokolba, mint a mennyek országába Isten által. Mint ahogy Isten megadja ezt mindenkinek. Azt az érzés, azt a látás, hogy mit jelent a pokol, hogyan visznek a saját bűneit, a saját hazug elképzeléseit, amiket kintről beveszel, és kilökölt magadból a lelki ismeretet, a külső identitásokért, azért, hogy magyarnak gondold magadat, büszke magyarnak, vagy büszke székelynek, vagy büszke zsidónak. Mert úgy igazából ezt tesszük, amikor én a magyarságommal büszkékedek, akkor azt jelenti, hogy nekem nincsen Istentől való, Istentől ajándékba kapott identitásom, személyazonosságom, amivel büszkékedjek. Mert Jézus is büszke volt ilyen értelemben. Azt mondhatjuk, hogy büszke volt, igen. Ő büszke volt arra, hogy az Atya, a Teremtő Isten és ő egyek. Egyek. Amit az Atya mond neki, ő azt mondja és azt cselekszi. És végül az Atya engedi őt, hogy megöljék, de csak azért, hogy megmutassa, hogy annak a szónak, amit ő mondott egész életében, hatalma van a halál fölött. Mi vagy te? Büszke székely? Büszke román? Büszke cigány? Büszke magyar? Büszke amerikai? Büszke zsidó? Mi vagy te? Vagy Istennek a gyermeke? Istennek az alázatos szívű, szelíd gyermeke? Akiben és aki által megnyilvánul az ő hatalmas ereje, jósága és bölcsessége. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.